Korán meglátszik, mely tejből lesz túró. A falunak közepén papsajt, ökörfarokkóró, tüskés bika, bodza és paré közül kapaszkodik ki egy ház, melynek náttetejéből a keresztfák mint egy összetett kézzel könyörögnek kifelé, mint valami út melletti nyomorék, ki elrongyolt foszlányaival már nem bír egészen betakarózni. Sárfalain amennyi mezet meghagyott a zivatar, alig elég arra, hogy megférjenek rajt az idétlen lovak és tornyok, melyeket a parlagon maradt lángészkorommal írt föl, bőtárgyat hagyván a szemlélődőnek, kikeresni egy új Rafaelt, ki most elég érdelmetlenül libákat őriz, nem gyanítván még saját édesapja is a köszörületlen gyémántot, melyre Jakab is adott volna elöljáróban néhány itszelőrét, ha tudja, hogy mi az. A kaput áltott szájjal álnyitva az utcára, s töltelékül egy-egy mezit lábos gyerek lódul be rajt, az is oly kinnal, hogy édesanyja fazékszedő bottal kíséri odáig, s ráadásul oly gyöngéttelenül méri össze a gyereket a botnak hosszával, hogy a természettani törvények ez érintkezésből igen józanul következtették, hogy a gyerek szája elgörbül, és midőn ezért egyúttal egy égtelen ordítást teszen, az anya igen helytelenül kívánja magzatjától, hogy ne bőgj! A ház előtt fekszik egy borzas kutya, megtagadván minden ösztönét, mert a kis bejárókat a világért sem ugatná meg, s nekünk arra az elmélkedésre ad okot, vajon szegény pára nincs-e végtől végig meggyőződve, hogy ami a konyhán és a kamarában megtorkoskodni való van, illetőleg volt, azt ő már rég magához vette, és az egykedvűség annyira kifejezve van kutya ábrázatján, hogy én majdnem eltalálom, ha hogy szólni tudna, azt mondaná, ahol nincs, ott ne keress. Valóban, hova évenként nem megy a házba több 10 forintnál, hol 10 mérő konvenció búza és 10 mérő árpa azt a keserű választást hagyja, hogy a 10 mérő búzából süssünk egyszerre kalácsot, s ha aztán megettük, üssük egymást agyon. Oda, mondom, ne szálljon vendég, ha megemlítjük is, hogy még 2 holdföldön néha terem valami, mert ezzel nem nagy vigasztalást mondánk, ha elgondoljuk, hogy még a házőrző kutya is eszik valamit. Hol vagyunk tehát? Kérem alássan, én nem tehetek róla, hogy egy falusi iskola éppen ilyen, sőt, inkább szerencsének tartom, hogy ilyen dűlőfélben van. Legalább aki meglátta, meggyőződhetik arról, minő ágról szakadt ember lehet az, ki még itt is meglakik. Jóra való ember meglátván edült tetejű házat, elszánja magát, és mindjárt a legelső háznál koldulni kezd. Kolumbusznak fejére esett az alma, és föltalálta Amerikát. Hát, ha valami indítványt csináló erongyos fiskó láttára gondolta ki a népnevelést. Megjegyzés. Az író összetéveszti Kolumbusz Newtonnal, ezt vezette a lehulló alma nehézkedési törvény fölfedezésére. Az idő eljár, és én megvallom, hogy 8 évvel odább vagyunk, írván azon idő szerint 1824-et, s eképpen a kisfiúk, értem Pistának gyermekeit, már 8 évesek voltak. Sándor már ekkor Szántainál volt, míg a másik apja után hordta az ételt. Benn ült a mester az oskolában, kukoricát morzsolt, míg a gyermekek egymás után állva, mint a vadlulak, mondták föl a leckét. A falon lógott az ABC-s tábla, a magánhangzók vörös, a mással hangzók pedig fekete betűkkel nyomtatva. Mellette egy nagyobb kamasz állt, betűket mutatván a kisebb fiúknak, kik néha 2 részre oszolva, egyik rész át, a másik bét mondott, mely véleménykülönbséget a mester úr szokott eldönteni egy üdvös üstök cibálással. Tudni illik, abban az otromba meggyőződésben lévén, ha a gyermek valamit nem tud, legcélszerűbb hajánál fogva jól megráncigálni, s ha a velő már meg volt logyogtatva, a ferde fogalom okvetlenül magától megjavul. A kályha mellett van az iskolai csöbör, vízzel megtöltve, néhány nádszopóval, hogy a fiszkók ivásért ne legyenek kénytelenek hazafutkározni. Azon kívül van még két igen lényeges tárgy, mely a nevelésre legérzékenyebb befolyással van. A tanító nem ér rá, hogy szép szóval győzze meg a gyermeket, nojsz csak az kellene, hogy a sok gubancos parasztkölyket reggeltől estig szép szóval tartsa. Itt nem lehet időt vesztegetni, azért csak elő a vesszővel és korbáccsal, van az ember testének olyan része, melyet célra a legalkalmasabb, a velőtől távol esik, tehát a kezelés nem okoz halálos bajt, húzd le! Aztán végre is a botozás igenis lényeges része a 800-as magyar konstitúciónak, mert a boton történt az első kiváltságos megkülönböztetés, tudni illik a botot a nemes adhatta, a paraszt kaphatta, mit ordít, nem az ő apja csinálta a törvényt. Az első padban ült a kis Sándor, egy papírdarabba vakargatván a legelső betűket egy percegő tollal, nem messze tőle pedig egy zárszékféle alkotmányban, mint kiváló helyen, ült egy pufók urfi, a plenipotenciárius fia. Ő kelme unalomból legyeket fogott, s minthogy a rendben leckéző fiúk egymás után állva, éppen a zárszékig értek, hol egyiknek, hol a másiknak fülébe eresztett egyet. A fiúk szöktek, rúgtak, ez persze nagyon tetszett az úrfinak, még inkább az, midőn a mester a megbomlott rendet szokott módon helyre ráncigálta. Vége volt a leckézésnek az olvasástudományból, következtek a magasabb fogalmak, s a mester az úrfit kérdé.
Mondja meg nekem az úrfi!
Én nem mondok semmit,
válaszolt közbeszólva az úrfi.
Dehogy nem mond,
biztatja a mester.
Lássa, úrfi, magának is kell tanulni.
Én nem vagyok parasztgyerek,
mondja még szemtelenebbül.
Azokat meg szabad verni, de engem nem, azt mondta a papa.
De hogy mondta?
Jegyzi meg a mester. Kellemetlen lévén neki a dolog, hogy a gyerekek hallatára így kétségbe vonatik korlátlan hatalma.
De bizony mondta,
70. amaz.
Azt is mondta a papa, ha maga megmerne ütni, mindjárt elcsapatná az iskolából.
A gyerekek cincogni kezdtek, csak a kis Sándor ült fülig elpirulva, szégyelvén magát tanítója helyett, ki, az igaz, igen nagy zavarban volt, hogy az úrfit végig nem vághatta. Legalább ilyesmi forgott is eszében, azonban hamar kivetette az egyszer egyből, hogy egyszeri megcsépelés nem érne föl az éhen halással.
No, csak ne tréfáljon az úrfi!
Mondja a mester valamivel emeltebb hangon, veszélybe jött tekintélyét meg akarván menteni.
Mondja meg a tegnapi leckéből, mekkora volt légyen az Babilon tornya?
Azt sem mondom meg,
kötekedik a fiú.
Azt a paraszt gyereket kérdezze, aki ott nevet.
Gorombaságnak ennyi unos untig elég volt, hanem mivel éppen nevetett valaki, alkalma volt valakin bosszút állni, odafordult.
Na, te röhögő gazember!
Ordít a mester.
Mekkora volt légyen az Babilon tornya?
Nem tudom én,
mondja ríva fakadva a gyerek.
Sándorka,
szólt a kisfiúhoz.
Mondd meg szépen a feleletet!
Mire a kisfiú becsülettel fölemelkedve tiszta csengő hangon feleli.
Mekkora volt légyen a Babilon tornya, azt voltak éppen nem tudhatni. Nagyon jól van,
mondja, s aztán visszafordulva az előbbeni fiúhoz, attól kérdezi.
Na, szamár, hát tudod-e most, mekkora volt?
Nem tudom én.
Mondja megint, mire a mester lerántván a fiút egy padra, használatba vette a korbácsot, s amint a szegény pára irgalmatlanul rugdalódzott, a zátszékes úrfi majd halára nevette magát, s egyszer s mint ajánlkozott, hogy ő fogja. Mint a déli harangszónak, úgy a verésnek is egyszer vége lett, s a mester, mert mégis annyi célzással élni, hogy azt mondá, így lakol, aki nem tanul. Végre más módon nem lévén, levette a falon lógó érdemcsillagot, s az oskola példájára kis Sándor nyakába akasztotta. Ezt a csillagot a plenipotenciárius csináltatta főleg acélból, hogy kedves magzatjának több kedve legyen az iskolába menni, ha azzal sétálhat haza, ez gyanítá az úrfi, és valóban ügyes gondolat volt a mestertől a kizárólag neki szárt érdemjelet a kis Sándornak adni, mert az úrfi még fogait is csikorgatta, s ám bár a mester szívesebben rakott volna rá néhány szeletet a fonatosból, de ő annál inkább dühöngött a csillag miatt. Míg írniuk kellett, minduntalan bosszantá Sándort, ki némileg érezvén az úrfi apja hatalmának erejét, nemigen merte visszaadni a kölcsönt. Jól látta a mester az ingerkedést, és szinte szerette volna, ha gyermeki bosszúvágy annyira kísértetbe jönne, hogy Sándor helyette is fejbe ütni az úrfit, de Sándor nevelőitől lehetőleg elég óvást kapott, hogy a fiúval ki ne tűzzön. Sándor épp egészséges fiú volt, és a mester szinte méregette, mennyivel volna erősebb az úrfinál, s így hihetőleg szeretné, ha az nagyon fölingerli. Mielőtt ezt eljesedhetnék, elmúlt 10 óra, s a gyermekeket el kell ereszteni, mi meg is történt, maga is ösztönszerűleg kimenvén utánuk a kerítésig, honnét még mindig utánuk kémlelt. Néhányszor már le akará az úrfi kapni a csillagot, de Sándor mindenkor megvédé magát.
Te paraszt!
Kiáltja rá utóbb az úrfi, csúfolódáshoz fogván.
Hadd legyek!
Felel amaz fülig elpirulva.
Az én apám nagyobb úr, mint a tied. De annak is parancsol a gróf.
Védé magát Sándor.
Azért az én apám megvághatja a te apádat.
Mondja a lelketlen gyermek.
Meg ha akarom, meg is vágatja.
Sándor érzékenyen lönt a lába.
Azt ne mondja többször.
Riad vissza.
Mert...
Mielőtt a mertnek folytatása lenne, a packázó úrfi meglöki Sándort, s az éppen az út melletti tüskébe esik, honnét véres sebekkel tudott kivergődni, mire aztán fölkapá a színjól lógó könyvcsomót, egyenesen az úrfihoz vágja, kinek az orrából hirtelen kibudjant a vér, s így ment ordítva haza. A mester mindennek tanúja volt, s gyanítva, hogy ennek nagy lármája lesz, sietett a tiszti lakók felé, hogy szántainál a kis Sándort még jókor kimentse. Elképzelhető, minődűbe jött a nagyságos édespapa, kedves fiát vérben úszni látván, ki egyszer s mind erősen lármázta, hogy agyon akarták ütni. Éppen ott volt az uradalmi ügyvéd, azt mondja neki a plenipotenciárius.
Én nemes ember vágyúm, úgye?
Igenis az, nagyságos uram.
Na, ha én nemes vágyúm, az enyém fiad is az.
De még az unokája is.
S ha engem valakit megütsz, elvágják a nyakadat jószágostul.
Legalább ez a büntetés.
No hát, aki fiamat megütsz, az is meghalsz.
Ezt nem mondja Verbőci.
Hát ki kérdezte Verbőci?
Azt csinálta, uram, a Corpus Juris, hol a törvények meg vannak írva.
Hát nem akasztják föl ezt kölyök?
Még az kicsiny.
Elég nagy az apád akasztó fára neki. Fogd meg azt!
Nem hinném, hogy akár az édesapád, akár a nevelőapád éppen Szántai urat ezért büntetni lehetne.
Véli az ügyvéd. A plenipotenciárius düben volt dacára annak, hogy már hallotta a körülményeket, melyek az úrfit tették bűnössé, de aki azt hiszi, hogy Klein úr, akarám mondani, kis úr azért még inkább nem dühös, az még nem látott polturás malacot. Az ügyvéd látván a tehetetlenség küzdelmét, elővette irományait, hogy más tárgyra téríthesse a beszédet.
Nagyságos uram, elhoztam az urbális restanciákat.
Hátra maradt robot, mit le nem szolgáltak.
Ezeket kellene végignézni.
Mondja az ügyvéd, kiterítvén a papírokat.
Mennyit van tátozik a sikós?
25 nappal, nagyságos uram.
Mi a büntetés?
kérdi lángra gyúlva örömében a bosszúvágyó ember.
Büntetés nincs rá, nagyságos uram, hanem ahány nap, annyi 10 goros. Most mindjárt fogom fiskális úr a hajdú, aztán húz le a bőt a paraszt, aztán estére rapót csinálsz nekem. Értem,
mondja az ügyvéd, mint egy megszokott porosszó a hajdút az ispánért küldvén, ki nem sokára megérkezett.
Parancsolt, tekintetes uram! Az a volcsikós 25 nappal tartozik. Rögtön exekuáljon rajta 12 forint 30 koronát. De hát, ha nincs neki? Ami ágybeli vagy más portéka van a háznál, hozzák el a hajdúk. Tekintetes uram, nekem igen sürgetős dolgom van, a tekintetes úrnak méretek ki gabonát. Nem mehetne más el?
Kérdi az ispán, menekülni akarván ez iszonyú komoly tréfától.
Jó, menjen hát két hajdú, hanem teljesítve legyen a parancs, különben még ma levethetik az urasági ruhát.
Az ispán elment, s tudva, hogy Szántai most nejével a székvárosban van, rögtön lóra ült, hogy még az országúton tudósíthassa, magának nem lévén bátorsága a dologban közben járni, elgondolva, hogy bizonyosan a gyermek marakodás ingerlé bosszúra a korlátlan hatalmú vadállatot. A hajdúk, megértve a szigorú parancsot, elmentek Pistának házához, végrehajtandók egy olyan dolgot, mely az akkori világban nagyon is mindennapi volt. A szolgának minden esetre megvan az a természete, mint ami az ebnek, hogy az ura előtt hason mász, mást pedig megharap. A szolga pénzért üt, azért nevet, s azért hízeleg. Ha meglát, nem tudja, kezedet csókolja meg, vagy az ajtón vesz senki? Urát lesi, melyiket fogja parancsolni, s aszerint fog tenni, mint szemmozdulatából az akaratot lesi. Hát miért várnánk két hajdútól egyebet, mint durvaságot, hisz a konvenciós botot azért adták a kezébe, hogy verekedjék vele. A két hajdú a kastélyból egyenesen Pistának háza felé tartott, képükön kidagadt a hivatalos méreg, s minthogy az utcán senkivel sem álltak szóba, az utcasoron két oldalról lassanként a kíváncsiak száma követi őket. Végre szélnál vannak, s minthogy az udvaron senkit sem lelnek, benyitának az első házba, utánuk pedig a bámész nép utcaajtót, udvart, kerítést elállt, hogy a lármát szóról szóra hallja. A hajdúk nyitva hagyják maguk után az ajtót, már hivatalos szokás, és pedig méltán, mert az ebb természetben már megvan, hogy az is nyitva hagyja maga után az ajtót. Örzse az ágyban feküdt, Pistakin volt a mezőn, a kisfiú ételt vitt apja után, s Örzse váratlanul lepetvén meg az anyaság fájdalmaitól, az ágyban volt.
Keljön ki az ágyból,
szólamlék meg a hajdú.
Jézus Mária, Szent József!
Kiált ilyetten Örzse, veszedelmet gyanítván.
Mi baj van?
A restanciáért jöttünk,
mondja a másik hajdú.
Hát most nem kell heverészni, hanem izibe ide azzal a pénzzel.
A jó úristenre kérem kenteket,
szól a beteg.
Pénz nincs a háznál, de csak estig várjanak, míg az uram is megjön, az majd előteremti.
Nem várunk mi arra az előteremtésre, hanem ide a párnával.
Látják, hogy betegen fekszem, és az órámat várom.
Rimánkodék Örzse. Megjegyzés, órámat várom, szülést is jelent.
Nekünk is kiszabták az órát.
Pattog az egyik hajdú, észrevévén, hogy a bámulók már az udvaron tolakodnak, tehát siettetni akar-e a dolgot.
Azt mondom, hogy szóval adjuk ide azt a párnát, mert majd aztán mi nyúlunk hozzá.
Hirgalmazzanak!
Kéri őket Örzse.
Hát nem látják, hogy nem mozdulhatok?
Majd mozdulunk mi.
Felel a hajdú, s az alsó párnát azon szóval rángatni kezdi. A kétségbeesésnek is megvan saját ereje, Örzse is a szemérem védelmére végerejét összegyűjté, lenyúlván az ágy melletti székre, honnét egy fölöltőt kapott magára, s azzal nagy kínnal elhagyja az egyetlen nyoszóját, melynek minden tartalmát elvitték a hajdúk. Nehezen hagyjuk el, pedig le nem bírjuk emelni róla a fájdalom terhét.